Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük a 101. Zsoltárunk első versét. A 101. Zsoltár első verse így kezdődik: mindenek előtte irgalmasságról. Megkérjük kántor testvérünket, hogy unisono egyszer játssza el a dallamot, és utána énekeljük együtt. Foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 294. dicséretünket. A 294. dicséret valamennyi versét énekeljük. A harmadik vers éneklése alatt távozhatnak a gyermekek a gyermekórára. A megnevezett énekünk így kezdődik: Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Verset, közben a gyermekek elmehetnek. Thank you. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amint írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. részében a 12. verstől a 16. versig terjedő ige szakaszában. A megnevezett szent helyen az apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. részének 12. és azt követő verseiben így szól hozzánk Isten igéje. Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lett a nép között. És egy akarattal mindnyájan a Salamon tornácában voltak. Egyebek közül pedig senki sem mert közéjük elegyedni, hanem a nép magasztalta őket. Hívők pedig mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, úgy férfiaknak, mint asszonyoknak sokasága. Ugyannyira, hogy az utcákra hozták ki a betegeket, és letették ágyakon és nyoszolyákon, hogy az arra menő Péternek csak árnyéka is érje valamelyiket közülük. És a szomszéd városok sokasága is Jeruzsálembe gyűlt, hozva betegeket és tisztátalan lelkektől gyötretteket, kik mind meggyógyultak. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy együtt énekelhettünk. A Te csodálatos nevedről, arról a névről, amely által nekünk meg kell tartatnunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a Te nevedet így segítségül is hívhattuk, és a Te nevedben együtt lehetünk. És várjuk, hogy hadd tapasztaljuk meg a Te jelenlétedet most, miközben az ígére figyelünk. Köszönjük ezt a helyet, ahol olyan sokszor már megszólalt az ige, és olyan sok üzenetet adtál nekünk. Köszönjük az eddigi csodálatos üzeneteket, amiket adtál. Köszönjük a sok lelki tanácsot, amivel igazgattad a mi lelkünket. Köszönjük, hogyha ezeket a tanácsokat tudtuk követni, és az elmúlt héten is megtapasztaltuk, hogy jó a te gondolataid alapján járni. Köszönjük, hogy így áldást térhetett be a mi hajlékainkba. Köszönjük, hogy megáldottad a mi családjainkat, otthonunkat. Köszönjük, hogyha vannak keresztény családok közöttünk, ahol a te ígéd van a középpontban. Köszönjük, hogy vannak, akik a gyermekeiket hitben akarják nevelni. És köszönjük, hogy ilyenkor a te áldásod különösképpen rajta nyugszik egy házasságon, egy házaspáron, egy családon. Köszönjük a lelki családot, hova tartozhatunk. Köszönjük a hétközi alkalmakat, amik mögöttünk vannak. Köszönjük, hogy adtál gondolatokat, szerinted való gondolatokat. Köszönjük, hogy legyőzted a bennünk levő rossz gondolkozást, és új utakat mutattál nekünk, és azokon szeretnénk járni. Köszönjük a mögöttünk levő alkalmakat, a múlt vasárnapi előadást is, amikor a te csodálatos munkádat láthattuk a művészek életében, akik szintén a reformációról tanúskodtak. Köszönjük, hogy olyan sokféleképpen láthatjuk a te munkádat körülöttünk a történelemben, a művészetben és a saját életünkben. Így a mi személyes életünknek a dolgait bizalommal hozzád hozzuk, amikor a betegeinket megemlegetjük te előtted, és kérjük, hogy legyél közel hozzájuk, akár kórházban vannak, vagy műtétre készülnek, vagy akár otthon vannak, vagy akár a mi saját személyes betegségünkről, vagy nyavajánkról van szó. Urunk, olyan sokszor megmutattad a te szabadításaidat, és most, amikor ezt az ígét olvassuk, hogy milyen csodálatos módon megmutattad a te gyógyító hatalmadat, akkor megköszönjük, hogy mi életünkben is sokszor gyógyítgattál, erősítgettél bennünket. Köszönjük, hogy minden dolgunkat hozzád hozhatjuk, így imádkozhatunk a gyászolókért is. akik nehéz utakat jártak meg az elmúlt időkben, és nehéz emlékezni, és nehéz rendezni a dolgokat. Úrunk, Te adjál erőt nekik, és Te vezesd őket tovább azon az úton, ami az élet útja. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a mi magyar népünknek a sorsát is, amikor imádkozhatunk a mi magyar nemzetünkért, a különösebb válságos helyzetekben olyan gyakran megtartottál bennünket. Annyiféle támadás érte már a mi nemzetünket, és köszönjük, hogy mindig adtál olyanokat, akik kiálltak az igazság mellett. Most is legyél azokkal, akik a te ügyedet és a magyar nemzetünk ügyét képviselik. Kérünk, ami református egyházunkért, azokért a szószékekért, ahol most az ige hangzik, az országhatárokon kívül egész Kárpát-medencében, ahol magyar nyelven zeng az üzenet, adj lelki üzenetet sokak számára a igehirdetések által. És kérünk, hogy most Te magad legyél, aki szent lelked által megvilágosított számunkra az igét. Szólj hozzánk, Urunk, mert úgy van, amit énekeltük is, várjuk a Te áldó szavadat. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 426. dicséretünk első versét. A 426. dicséretünk így kezdődik, már kereszten vára vettem, s érted mindent elhagyok. Fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségű hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található az imént olvasott ige részben az apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. fejezetében, a 13, 14 és 15. versekben. Egyebek közül pedig senki sem mert közéjük elegyedni. A nép pedig magasztalta őket. Hívők pedig mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, úgy férfiaknak, mint asszonyoknak sokasága. Ugyannyira, hogy az utcákra hozták ki a betegeket, s letették ágyakon a nyoszolyákon, hogy az arra menő Péternek csak árnyéka is érje valamelyiket közülük. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves igehallgató gyülekezet, ismét azt az igét hoztam, amit úgyis minden testvérünk bizonyára elolvas, akik megvették a bibliolvasó kalauzt, ahol az apostolok cselekedetében láthatjuk Krisztus újszövetségi gyülekezetének a első időszakát, amikor hatalmas dolgok történtek közöttük. Nem csak a saját kis otthonaikban képviselték ők az evangéliumot. Nem csak otthon imádkoztak ezek a hívők, hanem kimentek a nép közé, és felvállalták azt, hogy ők képviselik az evangéliumot. Ezzel mondhatom, egy ilyen misszió is beindult Jeruzsálemben, és egyre többen hallottak az evangéliumról. Egy akarattal kimentek, mert érezték, most képviselnünk kell az evangélium ügyét. Ha mi nem megyünk ki az utcára, majd mások kimennek, és más üzenetet hoznak. Ők kimentek, mégpedig a Salamon tornácába, ahol rengeteg ember gyülekezett össze. Azt olvassuk, hogy egy akarattal a Salamon tornácában voltak együtt. Mi volt ez a Salamon tornáca? Hát ez maga volt a templom tér. Egy hatalmas nagy tér, amelyen állt maga a templom, bekerítve, ez egy külön épület volt a templom téren. Ott volt tehát a templom bekerítve, ahol a belső udvarokba bemehettek az asszonyok pitvarába, bemehettek a férfiak pitvarába, bementek a papok udvarába, azon túl pedig egy lépcsősor vezetett egy nagy érckapuig, egy hatalmas érckapuig, amint be lehetett menni a Szentek Szentjébe, és azon belül a Szentélybe, és azon belül a Szentek Szentjébe. Ez volt tehát a templom épülete, ami egy hatalmas nagy udvaron állt, és ezt az udvart, aminek a közepén volt a templom, nevezték pogányok pitvarának is, és ott volt a Salamon tornáca is. Talán azért nevezték Salamon tornácának, mert Salamon idejében nagy oszlopcsarnokok voltak azon a helyen. Itt, ezen a helyen látható volt az ékes kapu is, amin keresztül be lehetett menni a templom különböző pitvaraiba. Ez volt az ékes kapu, ahol nemrégen valami nagy csoda történt. Ez volt a Salamon tornáca, ahol maga a megváltunk Jézus is beszélt. Egy megszentelt hely lett ezáltal a Salamon tornáca. Mert ahol Jézus Krisztus megjelent, és az ő igéjét hirdette, az egy különleges hely volt. Ott a Szentléleknek tetszett, hogy munkálkodjék. És embereket megszólítson. Tehát Jézus tanított azon helyen. Érdekes, hogy ott volt, az volt az a hely, ahol Jézus megerősítette az ő messiási mi voltát. Hiszen hozzájöttek annak idején a zsidók, és mondták, hogy meddig tartasz még bennünket bizonytalanságban, hát ha te vagy a messiás, akkor mondd meg nekünk, mondja Jézus, már megmondtam nektek, csak te egyszerűen nem hisztek. És nagyon érdekes ennek az akusztikája, hogy Jézus még egy nagyon érdekes mondást hozzáfűz, de ti nem vagytok az én juhaim közül valók, azért nem hisztek. Tehát egy különleges hely volt, ahol már elhangzott Jézus szava, és most újra Jézus szava hangzik el. De ez volt az a hely, ahol Jézus Krisztus gyógyított is, mert tudjuk, hogy a virágvasárnapi bevonuláskor jöttek hozzá a vakok, meg a sánták, meg a csonkabonkák, és sorba meggyógyította őket. Nagy dolgok történtek már tehát a Salamon tornácában. És most, no már Jézus fölment a mennybe, mégis ez a munka érdekes módon folytatódik, mert jönnek és hozzák a betegeket, sőt a szomszédos városokból is hozzák nyoszolyákon, hordágyakon a különböző betegeket, és gyógyulások támadnak. És azt olvassuk, hogy Isten nagy jeleket és csodákat tett általuk. Igen, nagy jeleket és csodákat tett, rendkívüli dolgok történtek. Isten megerősítette az evangéliumot a jelek és csodák által. Azért adta Isten ezeket a jeleket és csodákat, és azért gyógyultak meg emberek, mert Isten ezzel bizonyította, hogy ez az az evangélium, amit Isten elküldött ennek a világnak. És Isten a jelek és csodák által megbizonyította azt, hogy Jézus Krisztus az igazi messiás. Azon a helyen, ahol korábban Jézus elmondta, hogy én vagyok a messiás, most jelek és csodák erősítik, hogy valóban ő a messiás. Mert amikor az egyház megszületett, akkor Isten rendkívül jelekkel és csodákkal erősítette meg az evangéliumot. És így teljesedett be a profécia, amikor az Ézsaiás könyvének az utolsó részének egyikében olvassuk azt, hogy Isten jelekkel és csodákkal kíséri az ő egyházának a születését. És erre szükség is volt. Szükség volt, hogy Isten megerősítse az igét. Meg hát ezt Jézus előre el is mondta, és benne volt az ő tervében, hogy amikor még ilyen fiatal korú az egyház, akkor rendkívüli jelekkel és csodákkal megerősíti az evangéliumot. Hiszen a Márk evangélium szavainak be kellett teljesednie, hogy akik én bennem hisznek, azokat ilyen jelek követik. És mindenféle jelt felsorolt az Úr Jézus, és ezek mind megtörténnek itt jelül. Amellett itt zsidók voltak leginkább, persze lehettek pogányok is, mert ez a pogány pitvara volt. Pogányok pitvara volt. De a jel az a zsidóknak adatott. A zsidóknak mutatta meg Isten, hogy lássák ezeket a dolgokat. Nekik hirdette az evangéliumot, hogy elfogadják, és ugyanakkor csodákat tett, hogy a csodák megérintsék őket. És hogy a kettő együtt megrázza őket, és azt mondják, mégis a Jézus a Mesiás. Mégis ő benne kellett volna hinnünk. Mégis hibát követtünk el, amikor Jézus keresztre feszítettük. Megkeressük őt, hogy legyen nekünk és a megváltónká. Ez a kettő együtt tehát sok embert áthatott és átjárt. Ezért adta Isten ezeket a jeleket és csodákat. Itt láthatjuk, hogy az apostolok cselekedetében teljesednek be azok a szavak, amiket Jézus megígért, hogy akik az ő nevében hisznek, ilyen jelek fogják őket követni. Erről majd még később néhány szót szólok az ige hirdetésben. Minden esetre, amikor ezek a jelek, csodák történnek, ott a Salamon tornácában, akkor megjelenik ez a hármas tagozódás, ami az ige hirdetésemnek is a szerkezetét mutatja be. Tudnélik, három ember csoportról olvasunk, és a három valamelyikébe behelyezhetjük saját magunkat is, meg az ismerőseinket is. Féltek, közeledtek, és csatlakoztak. Illetve így voltak, akik féltek, ezt olvassuk, voltak, akik közeledtek, és voltak, akik csatlakoztak Krisztushoz, az ő népéhez. Először nézzük azokat, akik féltek. Tudnilik, ezek a gyógyulások, ezek a jelek és a csodák nem csak nagy örömöt jelenthetnek emberek számára. Gondolom annak az embernek, aki visszanyerte a szeme világát, óriási örömöt jelentett, de nem csak örömöt, hanem egy másik elem is belevegyült ebbe, valami félelmetes dolog történt. És a szemlélők számára ezek a jelek és a csodák megrázó erejűek lehettek, vagyis félelmetes dolgok történhettek számukra. A racionális ember, aki mindent értelemmel akar megmagyarázni, ez egyszerűen megretten, hogy erre nem tudok magyarázatot adni. Hogy hogyan lehet ez, hogy a születésétől fogva sánta ember, mindkét lábára sánta ember szögdel, ugrál és újjong. Mert valami erő megváltoztatta, és én nem ismerem ezt az erőt, és nem ismerem ezt a hatalmat. Tehát amikor ezek a dolgok történtek, ne arra gondoljunk, hogy itt mindenki nagy hallelujázva, boldogan ment haza, hanem megrettenve mehettek nagyon sokan haza. Még azok is, akiket meggyógyított Istennek az ereje, mert az Istennek az ereje megérintette őket. És a kívülálló pedig, akikre azt olvasjuk, hogy féltek közéjük elegyedni, az megrettenve nézte, hogy ez egy olyan dolog, amire nem tudok semmiféle választ adni. Hogyha azt nézem, hogy nem mertek közéjük elegyedni, akkor jó lenne meghatározni, hogy kikről van szó, akik nem mertek közéjük elegyedni. Ezek kívülállók voltak, esetleg rossz akaratú emberek voltak, akik nem mertek Isten népe közé elegyedni. Ilyen van, hogy valaki nem mer az Isten népéhez közel menni. Mert valami félelem tölti el azok miatt, a dolgok miatt, amiket lát. És Isten szokott a történelemben, az egyház történelemben olyan dolgokat végrehajtani, amik valóban félelmet keltenek az embereknek az életében. És ilyenkor, aki még ártani akar a gyülekezetnek, az se árt valamilyen módon, mert valami belső titkos respektet ad Isten, az Isten népe, az ő népe számára, és egyszerűen nem mer közé elegyedni, nem meri azt a gonoszságot véghez vinni, amit különben véghez akarna vinni. Aztán olyan is van, amikor Isten ezt a respektet elveszi. Amikor olyan korszakok érkeznek, hogy az egyházat már senki nem féli, meg az Istent nem féli, és már igenis mernek közéjük elegyedni, hogy vigyék az információkat, aztán alkalmas időben lesújtsanak rájuk. Vannak olyan időszakok, amikor elszabadulhat a gonoszság, és akkor senki nem fél már az Isten népétől, és nem gondolja azt, hogy nem szabad az Isten népét bántani, mert az Isten szeme fényét bántom. Vannak olyan korszakok, amikor elszabadulnak az indulatok, és azt tesznek a hívő néppel, amit akarnak. Ez a mártíromságnak az ideje. De vannak olyan időszakok, és ez volt az. Egy különleges áldásos szakasz az Isten népének az életében, most ez a kis szakasz, hamarosan rájuk vetik a kezüket, de most van egy olyan rész, hogy olyan tekintély és erej van az Isten népének, olyan hatalma van, hogy nem mernek közéjük elegyedni. Egyszerűen féltek attól, amit így nevezhetünk, hogy Isten hatalma. Különösen azért, mert éppen tegnap történt valami rendkívül dolog a gyülekezetben. Mármint Jeruzsálemben. Ezt olvassuk. Hiszen tegnap olvastuk azt, hogy két ember meg akarta csalni az Istent, és becsapta az Istent, vagy be akarta csapni az Istent anyagi vonatkozásban, az Ananiás és Szafira története, és valami rendkívüli büntetés érte először a férjet, aki hazudott, és Isten lelkét csapta be, akarta megcsalni, és összeesett, és meghalt. Az ifjak megfogták, és kivitték, és két ormú jön a felesége, és megkérdik ugyanazokkal a kérdésekkel őt is, és ugyanúgy hazudik, mint a férje, és akkor szintén összeesik, ő is összeesik, és jönnek az ifjak, és lepedőbe burkálják, és kiviszik. És azt olvassuk, tegnap olvastuk ezt, és azt jegyezte fel a Szentír, hogy nagy félelem támadt az emberekben. Ez is a jelek és csodák közé tartozott. Tehát az, hogy ilyen jelek kísérik az evangéliumot, nem csak azt jelenti, hogy feltámadnak halottak, azt is jelenti, hogy meghalnak emberek, hogy Isten megmutatja az ő rendkívüli hatalmát olyanok életében, akik a halálos bűnt követik el. Tudnék, az a halálos bűn, hogy meg kell halni. És ez volt Ananiás és Szafira esetében. És most azt olvassuk, hogy nagy félelem volt az emberekben, ilyen dolgok miatt, és a jelek és csodák miatt. És a mi életünkben is lehet, hogy vannak olyan szakaszok, amikor nem féljük annyira az Istennek a dolgait. Lehet, hogy vannak olyan időszakok az életünkben, amikor nagyon lazán túllépünk bizonyos dolgok fölött, és a lelkiismeretünket is elhallgatjuk, és szépen félretesszük, de most ha hallgass, ne zavarj, most Isten ne néz rám, azt teszem, amit akarok. De amikor Isten keze valóban megérint bennünket valamilyen módon, akkor egy szent félelem ébredhet a szívünkben, és akkor érezzük, hogy félelmetes dolog azért az Isten közelében lenni. És félelmetes dolog az, hogy én az Isten népéhez tartozhatom, hogy a soraik közt lehetek, mert itt nagy dolgok történhetnek bármikor, amikor Isten akarja, mert ővé minden hatalom menjen és földön, és a gyülekezetben is. Mert azt olvasom, hogy a gyülekezetben is nagy félelem támad, és mindazokban, akik oda tartoztak, hozzájuk akartak csatlakozni, vagy hallották ezeket a dolgokat. Amikor Isten még nem mutatja meg a hatalmát, akkor lehet, hogy lazábbak vagyunk. De amikor kicsit az Istennek a keze megérint bennünket, akkor egyszer csak felébred a szívünkben valami különleges félelem, valami különleges érzés, amikor megjelenik az Istennek az újja, és azt mondja, mint amit az Ószövetség a Dániel könyvében olvasunk, a falra írva, hogy mene, mene, tekel, ufarszín, megmérettél és hiával találtattál. Akkor az ember összehúzza magát, és remeg a keze és a lába, és a lábának a inai megoldódnak, mint a királynak a lábai megoldódtak, az inak remegtek. És ezt látom, hogy talán ilyesfajta lehetett a gyülekezetnek a születési időszakában levő sok jellel és csodával kapcsolatban, amikor ilyen Isten rendkívül dolgokat tett, amikor egyfelől boldogan viszik oda, és leteszik az ágyakon, nyoszolyákon oda az embereket a Péterhez, meg az apostolokhoz, és nem közönséges jelek történtek, mert Isten most megmutatja, hogy ez az evangélium, ettől függ a te örök üdvösséged. Ez az Isten népe, és ez az, amihez csatlakozó, ez a nép, ami a mennybe vezet. Ez az üdvösség útja, amit neked most felkínálok, és megmutatok, és hatalmas jelekkel és csodákkal bizonyítom. És ma ilyen jelek és csodák nem történnek a gyülekezetekben. Ma nem az történik, hogy bárki, aki beteg idejön, és bankó eldobása után távozik a templomból, de Isten az ő hatalmát mégis megmutatja. Ezeket a külső csodákat akkor mutatta meg az első században, annak az elején, amíg le nem zárult a kánon. Az új szövetségi kijelentés. De az nem jelenti, hogy Istennek nincsen hatalma. Mert Istennek a hatalmas dolgokat, ami lelkünkben végzi. És ezért hatalmas dolgokat az igéje által végzi. És még azt is elmondhatom, hogy Isten talán nem úgy mutatja meg az ő penyítését, hogy Ananiás és Szafira módjára összeesnénk, hanem Isten sújthat bennünket a lelkünkben, a mi lelkiismeretünkben, hogy Isten az ő hatalmát megmutatja az igében, amikor azt hirdettetünk, amikor olvasom az igét, és a lelkemben megjelenik az Istennek a hatalma. És rámutat az Istennek az újja, és azt mondja, hogy te vagy az az ember, akinek meg kell változni, és újat kell kezdeni. Az első csoportja ezeknek az embereknek, tehát azok, akik féltek közéjük elegyedni. Bármennyire is szeretnék ezekről még többet mondani, tovább kell lépnünk a második csoporthoz, akik közeledtek. Akik közeledtek. Ezek azok, akik oda mennek, özöllenek oda Péterhez, és ez a különleges kifejezés található, hogy oda helyezték a betegeket, letették ágyakon és nyoszolyákon, hogy az arra menő Péternek csak az árnyéka érje őket. Csak az árnyéka érje legalább őket. És abban reménykedtek, hogy ha Péternek az árnyéka rájuk vetődik, akkor ők meggyógyulnak. Hát ez egy nem könnyű rész, az egyszer biztos. Sokat gondolkoztam rajta, hát úgy kezdtem, hogy ezek szerint csütött a nap. Mert hát az árnyék legyen, az napra van szükség. És a perzselő napon, hát azért az árnyékban jó lenni. De nem erről van szó, hanem Isten szent emberének, vagy Isten elhívott emberének a közelében lenni. Nagyon jó, mert az Isten emberénél ott van az evangélium. Egyszerűen ezt jelenti. Nem olyan babonás módon kell ezt elképzelnünk, vagy valami okkultista elképzelést kellene mostan felelevenítenünk, mint ahogy akkor sem, amikor később látjuk, hogy a pálapostolnak a kendőjét is szívesen megérintették azért, hogy bárcsak azáltal gyógyulás legyen. Nem a kendő a lényeg, és nem a Péternek az árnyéka a lényeg, hanem valami más a lényeg, az Úrnak a közelléte, és nem a Péternek az árnyéka, hanem annak az embernek az árnyéka, aki az Úr árnyékában van. Tudnélek, tovább gondoltam ezt az egészet, és eszembe jutott az, hogy a Bibliában ez egy alapkifejezés, vagy egy gyakran visszatérő kifejezés, amikor árnyékról beszél, ami oltalom, ami enyhülés, ami védelem lehet az embereknek a számára. És aztán tovább gondoltam, hogy a Zsoltárokban, meg máshol a Bibliában milyen sokszor találunk erről valamiféle utalást, hogy az Úr árnyéka, hogy azt olvassuk, hogy a 121. Zsoltárban, hogy az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől. És az Ószövetség ember számára, és a Biblia olvasó ember számára az Istennek a árnyéka az enyhülést és gyógyulást és felüdülést jelent. A 91. Zsoltárban ezt olvassuk, hogy aki a felséges rejtegében lakozik, az a mindenható árnyékában nyugoszik. Hogy milyen jó dolog az Isten árnyékában nyugodni, mert akkor azt jelenti, hogy ő engem megóv és megtart a nagy hőségben és a veszedelemben. Tehát itt nem babonás módon kell elképzelni, akkor azt mondja a Biblia, hogy a Péter árnyékát keresték, hanem amikor Péter árnyékát keresték, annak az embernek keresték a jelenlétét, közellétét, ahol az Úr árnyékát is meg lehet találni. És oda akartak menni, hogy akárhogy is csak az Úr közelében legyek. Itt ez a lényeg, hogy ők szerettek volna az Úrhoz közeledni valamilyen módon egyesek. De voltak, akik csak közeledni akartak, de egész közel nem akartak menni. Mert olyan emberek is vannak, én nagyon jól tudom, akik az Úr árnyékát keresik, de az, aki az árnyékot veti, azt egyáltalán nem keresik. Ami az enyhülés és az oltalom és a védelem és a jó érzés, azt keresik, még hogyha az Úr nevével van összekapcsolva is, de amikor komolyabbra fordul a dolog, és már magát az Urat kellene megkeresni, és elfogadni, és követni, akkor az már nem kell. Van, akinek csak a gyógyulás kell, de a gyógyítás az önmagávéve nem kell. Íme itt vannak azok az emberek, akik közeledtek. Ezek közül láttuk olyanok, akik azért közeledtek, mert valóban vágyódtak az Úr után. És sajnos voltak olyanok, akik csak az enyhülést és a gyógyulást keresték. Az, hogy az Úr meggyógyította őket, és mindent meggyógyította, nem azt jelenti, hogy mindenki hívő lett. De az igazi gyógyítás az, amikor az Úr a testemet is, és lelkemet is gyógyítgatja. Igazi gyógyítás, amikor az én egész valómat meggyógyítja. Az ő jelenlétével. És ez a gyógyulás itt elkezdődik a lelkünkben, és majd ad nekünk egy olyan testet, ami már nem ismeri a fájdalmat, a szenvedést és a gyötrelmeket. Ez lesz majd a új dicsőséges feltámadásban. Harmadszor pedig még egy harmadik csoportot találunk, ezek pedig, akik csatlakoztak ő hozzájuk. Azt olvassuk, hogy hívők pedig mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, a férfiaknak és asszonyoknak nagy sokasága. Emögött pedig úgy kell gondolkoznunk, hogy döntések álltak. Tehát itt, amikor azt olvasjuk, hogy csatlakoztak az Úrhoz, akkor látnunk kell, hogy az emberek egy döntést hoztak. Elhatározták, elszánták magukat, odaszánták magukat, én az Úrhoz akarok tartozni, és az ő népéhez akarok tartozni. Ezek már nem csak külső érdeklődők, akik most csatlakoznak. Ezek nem kívülálló emberek, akik kívülről szemlélik ezt az egész eseményt. Nem olyanok, mint az az óriási nagy tömeg, ami az Egyiptomból kiszabaduláskor Izraelt követte, mindenféle elegy-velegy nép. Ezek nem puszta megfigyelők, akik részt vesznek ezen az eseményen. Nem újságírók, akik szenzációs cikkeket akarnak írni. Ezek, akikről azt olvassuk, hogy csatlakoztak az Úrhoz, ezek nem csodakereső emberek. Hogy én most szenzációt keresek, és szeretném az én csoda vágyamat valahogy kielégíteni. Megint valami nagy esemény Jeruzsálemben végre. Nem olyan unalmas az élet. Még csak nem is vallásos buzgalommal egyszerűen túlfűtött emberek. Mert másról van szó ebben, hogy csatlakoztak az Úrhoz. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy ez egy nagy vallásos megújulás, vagy egy fellendülés magyarázza ezt az egészet. Mert vannak, akik csak vallásos buzgalomból akarnak csatlakozni az Isten népéhez. Lesz itt egy kulcs szó, ami mindezt kizárja. Nem csak vallásos buzgalom által túlfűtött emberek ezek, olyanok, akikről Lenin azt mondta, hogy a vallás az ópium. Mert valóban vannak emberek, akik számára a vallás csak ópium. Egyáltalán, hogyha ezeket a nagy vallás kritikusokat, hogyha követjük a kultúrtörténetben, akkor láthatjuk azt, hogy milyen igazat mondtak. Például Ludwig Feuerbach, egy nagy keresztény kritikus és ellenző ember azt mondta, Ludwig Feuerbach, és állítólag a sírkövére is ez van fölírva, és teremtette az ember az Istent a maga képére és hasonlatosságára. És ebben teljesen igaza volt Feuerbachnak, mert nagyon sok kitalált Isten van, és nagyon sok ember saját magának csinált Istent. Értjük ezt a mondást, a Bibliában fordítva van. A Bibliában az van, hogy Isten teremtette az embert a maga képére és hasonlatosságára. A vallás kritikus azt mondta, az ember teremtette az Istent a maga képére és hasonlatosságára. Ez a különbség a két fél ember között, a vallásos ember és a hív ember között. Aki csak vallásos buzgalommal jön az Isten népéhez, az a saját elképzeléseit keresi az Istenben, és rávetíti a saját elgondolásait, hogy biztos olyan az Isten, mint ahogy elképzelem. Ha nem olyan az Isten, mint amilyennek elképzelem, akkor nekem ez az Isten nem kell. Nos, nem ilyen emberek jöttek, hogy csatlakozzanak az Úr népéhez. Ezek féltek. Ez egy olyan időszak volt, hogy ilyen emberek nem mertek közel menni. Érdekes módon az Úr most őket távol tartja. Még csak nem is olyanok, mint akikről egy idéztem, hogy ezt lehet mondani, hogy csak egy ópium a kábítás a nép számára a vallás. Mert valóban sok ember számára egy üres vallásosság, egy hit nélküli vallásosság, egy Jézus nélküli vallásosság tényleg csak olyan, mint valami pótszer, vagy valami kábítószer, vagy valami nyugtatószer. Itt a kulcs szó ahhoz, hogy csatlakoztak, hogy sokan csatlakoztak, férfiak és asszonyok, ez a kulcs szó az, hogy a hívők pedig. Azt olvassuk, hogy a hívők pedig csatlakoztak az Úr népéhez. És itt, amikor a hívőkről van szó, és hitről van szó, akkor nem úgy az általános hit fogalmát kell nekünk elképzelni, hogy higgyél önmagadban. Nem valami emberből származó lelki erő az, vagy valami ember saját elgondolásából származó meggyőződés az, ami által ők csatlakoztak, vagy ami miatt csatlakoztak az Úr népéhez. Itt a kulcs szó a hiten van, egy olyan hiten, ami nem lentről, hanem fentről származik. Olyan hiten, ami nem evilági, hanem túlvilági szövésű. Egy olyan hitről van szó, ami az Isten ajándéka, amit Isten ajándékoz nekünk, hogyha keressük őt. És látja mi félelmeinket, hogy nem merünk közelebb menni, mert látjuk, hogy rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. És látja azt, hogy ugyanakkor sántán, bénán, csonkán nem tudunk közel menni hozzá, lelkiképpen tehetetlenek vagyunk. Mindezt látja, és megszám bennünket, és odaadja az üdvözítő hitet, hogyha mi ezt őszintén keressük, és őszintén kérjük tőle, hogy elmondhassuk azt, amit Péter is mondott, hogy drága hitet nyertünk. Drága hitet nyertünk, az Úr Jézus Krisztusba való hitet, és ez fentről való. És ez nem evilági természetű. Ez nem ember csinálta vallásosság. Ez nem az ember lelkében felfakadó erő. Nem valami pszichikai erőnek a megsokszorosítása, hanem Istennek a fentről való ajándék, amit ő ad ingyen kegyelemből azoknak, akiknek adni akar. És így lehet csatlakozni, ezáltal lehet csatlakozni ahhoz a csodálatos közösséghez, ami szintén felső, fentről való, ami szintén nem evilági szövésű. Mert a gyülekezet, a Krisztus gyülekezete, akinek a tagjai itt vannak Jeruzsálemben, amelyik most születik, a Krisztusnak az egyháza, ez egy csodálatos lelki egység. Ez egy olyan közösség, amilyen közösség nincs sehol ezen a világon. Nincs olyan szervezet és szövetség, ami hasonló lehetne ehhez, mert ez egy a Krisztusnak a teste. Ez egy lelki valósága, Jézus Krisztussal szoros összeköttetésben van, hogy Krisztus a fej és a test a gyülekezet, és mi vagyunk az ő tagjai, és Krisztus bennünk mutatja meg az ő hatalmát és az ő erejét, és a felséges nagy Isten munkálkodik az ő népek között. És hogyha egyre inkább valóság lesz, hogy bennünk az Isten szent lelke munkálkodik, és lelki erőket mutatunk meg, akkor annál inkább valóságos lesz, hogy félnek közénk elegyedni rossz szándékkal olyan emberek, akik csak ártani akarnának, vagy akik csak önmagukat is megcsalnák, és azért jönnek ide, vagy csak azért jönnek, hogy csodákat keressenek, vagy akár gyógyulást. Ez a Krisztusnak a teste, ez a lelki egység, amihez egy lelki valósággal lehet kapcsolódni. Ezért mondjuk azt, hogy a hívők tudnak csatlakozni igazából az ő népéhez, Isten népéhez, Krisztus Anyaszent Egyházához. Ezek azok, akik már nem félnek, mert Isten édes atyuk és javukat akarja, ezek lehetünk mi. Akiknek egy ilyen ítélettől való félelmet elvesz a szívünkből, mert már tudjuk, hogy a bűneink megvannak bocsátva az ő nevéért. Ezek azok, és ezek lehetünk mi, akik az Úrnak már nem csak az árnyékát keresik, hanem saját magát, a megváltót, az Urat. És ezek lehetünk mi, akik már szív szerint az Úrhoz tartozunk. Amen. Válaszoljunk az ígére, és énekeljük a megkezdett énekünket, a 426. dicséretünk második versét. Ember bánthat és zavarhat, szíved áldott menedék. Köszönjük Istenünk, hogy megjelent a te üdvözítő kegyelmed minden embernek. Köszönjük, hogy a nyilvánvaló módon számunkra is itt van az evangélium, és láthatjuk, hogy eljött a szabadítás, eljött az üdvözítő, és erről beszél a Szentírás. Köszönjük, hogy olyan sokszor és sokféleképpen megmutattad a te hatalmadat a mi életünkben is. Külső dolgokban is köszönjük, hogy beleszóltál az életünkbe, adtad a te szabadításaidat, adtad a te gyógyításaidat. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket, hogy valamennyien el tudjuk mondani, hogy az életünkben voltak olyan események, amikor ez nem egyértelmű, nem véletlen volt, hanem a te kezed volt, ami megtartott bennünket, akár balesetben, akár más veszedelemben. De leginkább azt köszönjük, Urunk, hogy a te hatalmadat megmutattad az ige által, az ige hirdetés hallgatása közben, az ige olvasás közben, amikor egy-egy szó szíven ütött, és jobban értettük, mint máskor, és köszönjük, hogy a lelkiismeretünket is így fel tudtad ébreszteni, köszönjük, hogyha nagy dolgokat cselekedtél a mi életünkben. Köszönjük, hogyha a bűnből megszabadultunk, hogyha olyan lelki kötelékeket feloldoztál, amikből nem voltunk képesek kijönni. Köszönjük, hogy nálad semmi sem lehetetlen, és ami lelkünk bonyolult dolgaiban tudsz rendet teremteni. Mint ahogy énekeltük is, hogy lelkünk minden bajból, bűnből hozzád menekül. Így köszönjük, hogy ezt a hatalmadat megmutattad, és megmutatod a mi életünkben. És látod, hogy mik azok, amikkel küszködünk. Te ismered, Urunk, a mi lelki harcainkat, és tudod, hogy hol bizonyulunk nagyon gyengének, és nem tudunk tovább lépni, és várjuk a te szabadításaidat, és talán még mindig nem jön, és a kéréseink még mindig ott vannak te előtted, és még nem teljesülnek. És mennyi lelki vergődés van bennünk, amikor másokért küszködünk, és szeretnénk másokon segíteni, és nem vagyunk rá képesek. Amikor az evangéliumot nem tudjuk úgy képviselni, hogy az, akit annyira szeretünk, hívő lehessen. Amikor azt láthatjuk, hogy erőtelenek vagyunk, és nem tudjuk a megfelelő szót elmondani, amit el akarnánk mondani, akkor te ott vagy, és lelked által el tudsz végezni mindent, mert nálad semmi sem lehetetlen. Köszönjük, Urunk, hogy megmutattad már a te hatalmadat a mi életünkben, és ez most nem félelmet gerjeszt bennünk, hanem csodálatot és imádatot szeretnénk a te hatalmad alá helyezni életünk gyenge pontjait. Köszönjük, Urunk, hogy közeledhetünk hozzád, és olyanok vagyunk, mint az az asszony a Bibliában, aki azt mondta, hogy ha csak a ruhát peremét megérintem, akkor meggyógyulok. És olyanok, akik a Péter közelébe kerültek, csak az az árnyék, valamilyen módon a te közeledben lenni, Urunk, és azoknak a közelében, akik hozzád tartoznak, mert ott vannak a te áldásaid, és ott van az evangélium, a mi számunkra is. És köszönjük, hogy olyan közeledők közé tartozunk, akik valóban szív szerint szeretnénk téged jobban megismerni. Urunk, ne csak az árnyékot ad, hanem magadat is, ne csak a gyógyulást, hanem magát a gyógyítót, a megváltót, a Krisztust. Segíts, Urunk, a mi lelki döntéseinkben. Látod, hogy már mennyi döntést hozott a mi lelkünk, milyen sok rossz döntést hoztunk. Hát, hogy tudjunk egy szív szerinti döntés szerint teljes szívvel és lélekkel csatlakozni te hozzád. És köszönjük, hogy ehhez te adod a fentit, a tőled valót, ami általad készül, ami a tőled való drága hit, ami becsesebb és értékesebb a tűzben megpróbált aranynál, hogy ezt a drága üdvözítő hitet ad nekünk, hogy ezáltal tudjunk hozzád kapcsolódni, beléd kapaszkodni, és népet tagjaiként élni itt, és majd a te csodálatos országodban. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Örömmel emlékezünk vissza az elmúlt héten elhangzott előadásra, amikor Benkő Erek testvérünk a reformáció és a művészetekről tartott előadást. Örömmel emlékezünk vissza más hasonló jellegű eseményre, így a János Passióra, ahol láthattuk a reformáció és a zene kapcsolatát, és majd még ebben az esztendőben több előadást készítünk így a reformáció és a történelem és egyéb témákban. Hirdetem a gyülekezetnek az előttünk levő alkalmakat. Most ugye hétfőn, elsején a konfirmációs óra nem lesz megtartva. Kedden este 7 órakor a dolgozók bibliórájára várjuk szeretettel a testvéreket. Csütörtökön a bibliaóra időpontját 5 órakor ugye megtartjuk, és várjuk a testvéreket, hogy a napi igéről beszélgessünk. Pénteken 6 órakor a presbiter testvéreket várjuk presbiteri bibliórára. Szombaton 10 órakor a Nagyvárad téren a Biblia Szövetség konferenciát tart. Már említettem a testvéreknek, amikor épp Jézus visszajöveteléről beszéltünk, a délutáni program 2-kor kezdődik, és ennek keretében Jézus visszajöveteléről majd én fogok előadást tartani. Ezt csak azért említem, mert szóba került a bibliórán, aki el tud jönni, hallgassa meg, de az egész napra érdemes eljönni, mert nagyon jó, rangos és mély lelki szintű előadások hangzanak el. Tehát szombaton a Nagyvárad téri református templomban. Még két dolgot hirdetek, az 1%-unkat, hogyha Calvin alapítvány számára adjuk, ajánljuk fel, akkor ezzel a gyülekezetünket támogatni tudjuk. A technikai számról egy papírt találunk kint a utolsó padon. És hirdetem azt, hogy a Reformáció 500 keretében, illetve a Reformáció megünneplése keretében egy utat tervezünk június 23-24-25-én a magyar reformátorok egyik útvonalát szeretnénk végigjárni, amikor péntek, szombat, vasárnap egy 3 napos busz kiránduláson részt veszünk, és az útvonal a Sárospatak, ahol az egyik első református kollégium, ugye a pápa mellett Sárospatakon 1531-ben kollégium jött létre, azt nézzük meg, és ott a reformáció kezdetét keressük. Fölmegyünk Kassára, ahol Dévai bíró Mátyás nagy reformátorunk tevékenykedett, ott került a inkvizíció fogságába. Aztán tovább megyünk Göncre és Vizsolyra. A szálláshelyünk Telkibányán lesz. Egy pályázatot megnyertünk, és ezzel az összeggel az úti költséget ki tudjuk fizetni. A jelenlevőknek csak a szállást meg az étkezést kell majd kifizetni. Ennek a részleteit majd le fogjuk írni, még szervezés alatt van, de a szállás helyet már lekötöttük 30 fő számára. De a részleteket majd dr. Kovács Gyuláné testvérünk még ismerteti, aki most buszt keres, hogy az utazás feltételei adva legyenek, és miután mindez megvan, akkor ezt írásban is közöljük a gyülekezet. Ez egy nagyon szép út lesz, egy hétvégi út, ahova még a dolgozók is el tudnak jönni, hogyha pénteket veszik csak ki szabadságul. És nagyon jó, hogyha láthatjuk Isten lelkének azt a munkáját, így a történelme visszagondolva, ahol ezt a lelki megújulást adta a magyar nemzetünknek. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a 426. dicséretünk utolsó két versét, a 426. dicséretünk 3. és 4. versét. Utána a himnuszt énekeljük. A 3. vers így kezdődik, lelkem, teljes üdv a részed.